Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Péter első leveléből olvasom, a 3. fejezet 8. versétől a következőképpen. Legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, sem meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szennek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeriden és tisztelettudóan, jó lelki ismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez az első vers azt mutatja meg, hogy milyen az Úr Jézus, és milyenek azok, akik benne vannak. És ehhez még használ Jézus egy különleges ajándékot, amit úgy nevezünk, hogy közösség. A közösség az nem csak cél, hanem annak a kialakítása, hanem az a megmaradásunknak egy csodálatos adománya, mert Isten a frissen megszülöttet nem hagyja magára, hogy majd valahogyan ellátja magát, hanem rábízza testvérekre. És a testvéri közösség tulajdonképpen, hát nem tudom megmondani teljes egészében, hogy miről szól, amit eddig tudok, azt tudom elmondani, hogy szüksége van mindenkinek arra, hogy egy értő, megértő közeget találjon, ahol nem a mérce az ember minden áron való kiteljesedése, hanem a Krisztusban való kiteljesedése, ami sokkal örömtelébb és boldogabb, mint amikor az ember azon az úton csalódik, hogy építi önmagát, és közben pedig rá kell döbbennie, hogy messze nem tökéletes. És amikor az irgalom nem jelenik meg, éppen emiatt, mert messze nem vagyunk tökéletesek. Tehát szüksége van mindenkinek, a növekedéshez szüksége van a kereszténynek, a hívőnek arra, hogy emberek vegyék körül, akik megértik, akik elfogadják, akik nem ítélgetik éppen a gondolataikat, hanem akik Krisztusnak a létét élik felé, hogy Krisztusnak a Krisztustól jövő táplálékot adják tovább, és tulajdonképpen ezek ilyen fogalmak, egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak, amit a közösségben gyakorol az ember. És ebből én legfőképpen az alázatot szeretném kiemelni, mint ami összefüggésben az összes többivel, ami azt mutatja meg, hogy ismerjük-e az Istent, ami a gőgnek, az Istennel való szembeállásnak az ellentéte. Lehet, hogy olvasnák a testvérek, ez egy talán friss hír, hogy önbizalom szeminárium résztvevői tüzönjárás közben, miközben szelfiztek, megégették a talpukat. És ennek az önbizalom szemináriumnak 7000 résztvevője volt. És ebből hát 5-en kórházba kerültek, és mondták a szervezők, hogy hát az 5 az egészen jó arány, nem mindenkinek a lába bírja a tüzet, stb. De olyan vevő az ember arra, hogy valahogyan lelkileg fejlődni kell. És hát érdekes összefüggések ezek, hogy önbizalomtréning, tüzenjárás, megégetés, szelfi, tehát valahogy ezek valahogy összejönnek, amikor az ember tényleg csak önmaga körül forog, akkor önzővé is válik. És ez nem az Istennek útja, és ezen keményen meg lehet az embernek magát égetni. Amikor Isten elhív bennünket egy életre, arra, ahogyan Pétert is elhívta, az egy olyan élet, ami tele van tűzzel. Isten azt szeretné, hogy ebben a tűzben mi ne égessük meg magunkat, hanem úgy jöjjünk ki belőle, mint az a három, aki a Dániel könyvében, akiknek még a ruhája sem volt füstszagú. Mégis a tűzbe bele kellett menni, mégis a tűz az valamilyen módon szenvedést jelent. Van egy ilyen Zsoltár rész, hogy embert ültettél a nyakunkra a tűzbe, és vízbe is vittél bennünket, és megszabadultál, és meggazdagodva tértünk haza. Hogy ezt lehet tulajdonképpen megállni, mert a szenvedésben az ember formálódik pont ezekre ilyen arcúvá. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy az alázat az a krisztusi egyenruha. Mert Jézus is így járt Filippi levélben, hogy nem tették intette zsákmánynak az, hogy ismerjük ezt nagyon jól, ugye? Hogy egyenlő Istennel, hanem szolgai formát vett fel, és alázatos volt. És ez az ő egyenruhája, és aki Krisztushoz tartoznak, erről az egyenruháról lehet felfedezni őket, hogy ezt hordják, hogy ebben vannak. És Krisztusban ilyeneké is válunk. Tulajdonképpen azt is mondja ezzel az ige, hogyha szöveg összefüggést nézzük az elejétől a végéig, hogy az, hogy Krisztus bennetek van, annak ez a következménye, hogy ilyenné változtok, ilyenné formálódtok. A probléma az, amikor az ember hamarabb ki akar kijönni a tűzből, mint ahogyan az Isten neki azt tervezi. Hogy nem fedezi fel az ember azt, hogy az abban a nehézségben Isten tulajdonképpen a szívemet vizsgálja közben, hogy én hogyan élem ezt meg. Hogy mennyire van panasszal tele a szívem. Mennyire van tele a szívem méltatlankodással, hogy ebbe a tűzbe belevitt. És hogyha már nagyon-nagyon elviselhetetlennek tűnik, akkor mennyire megyek szinte dacosan is, már csak azért is az Istenhez. És dicsőítem őt, és akkor is hozzá megyek. És amikor az ember azért könyörög, hogy ez rövidüljön meg, vagy az a vágya, a szíve vágya, hogy ez a fajta szenvedés szűnjön meg, adott esetben tesz olyat, ami miatt ez megszűnik. De éppen emiatt nem formálódik a szíve. Nem azt jelenti ez, hogy keresnünk kell a rosszat, vagy keresnünk kell a bajt, keresnünk kell azoknak a társaságát, akik nem szeretnek minket, mert ott edződünk meg, hanem ez adódik. Isten tudja jól. Isten tudja pontosan az időzítést, hogy meddig kell abban a tűzben lenni. Ő jobban tudja. Ezért Isten. Ezért a gőg az, amikor azt gondolom, hogy én jobban tudom, mint Isten. Akkor nem lehet bennem alázat. És az van az igében, hogy a gőgösöknek Isten ellenáll. De miért áll ellen a gőgösöknek Isten? Mert a gőgösök ellenállnak Istennek. Ez olyan egyszerű. Az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Valaki ezt fogalmazta meg, én hajlok rá, hogy ez igaz. Hogy hol található meg majd Jézus? Hát ott, ahol az alázatos emberek vannak. De nem az alázatoskodó. Alázatos ember átmegy a tűzön. Szenved. Lehet, hogy eljut addig a pontig, hogy megátkozza a születése napját. Lehet, hogy eljut addig a pontig, hogy elkezd benne kételkedésként megfogalmazni azt, hogy tulajdonképpen jól hiszek egyáltalán? Hogy nem az én hitemmel van baj? Azért szenvedek? Vagy valamit nem adtam át teljesen? Vagy nem jó közösséghez tartozom? Vagy nem is jó az a hit, ami nekem van? Biztos, hogy eljut az alázatos ember is eddig. De mindig az Istennél keresi a választ. És nem akar hamarabb kijönni abból, amiben Isten beletette. Ugye? Ott van az edény, amit be kell rakni a tűzbe, hogy kiégjen. És ott van az ígéret, hogy egy másodperccel sem leszel tovább bent, mint ahogy szükséges. Szeretnénk olyanok lenni, mint az Úr Jézus. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd. Hát ez azt jelenti, hogy felvesszük a keresztünket. Azt a helyzetet, amiben vagyunk. És mielőtt még ezekre a tüzekre úgy rátérnénk, hogy az ige alapján, hogy az ige mit hoz elő, ahogyan én ezt megértettem még a gőgről, hogy a C.S. Lewisnak van egy ilyen jól megjegyezhető gondolata, hogy az alázat az nem az, tehát hogy az alázattal kapcsolatos, hogy Nem az a fontos, hogy kevesebbet gondolj magadról, néha ez is fontos azért, hogy a túlságosan sokat gondol, hanem kevesebbet gondolj magadra. És ebben van egy nagyon jó, számomra nagyon jól megfogható igazság, hogy az alázatos ember nem az, aki állandóan szapulja magát, és alázatoskodik, és nekem ez nem megy, stb. Ez nem alázatoskodás. Ez rossz önértékelés vagy. Adott esetben a cselekvés mentes, tehát az ember, aki visszavonul, elássa a talentumát, és nem cselekszik, mert nem akar, fél attól, hogy árt valakinek, az sem alázatos. Ha valaki a félelemből nem cselekszik, vagy nem beszélget emberekkel, vagy gyávaságból, vagy szorongása van, az nem alázat. Nem szabad összecserélni. A nagyon csendes ember nem feltétlenül alázatos. Én magamon, mondjuk csendes nem vagyok, de hogy magamon tapasztalom azt, hogy milyen dolgokat gondoltam erénynek. Az, hogy az ember gyáva ahhoz, hogy bizonyos bűnt Isten nélkül elkövessen, az nem jelenti azt, hogy az jó cselekedet. Tehát nekem bizonyos dolgok elkövetéséhez nem volt bátorságom Isten nélkül, de nem azért, mert nagyon kegyes voltam, hanem azért, mert gyáva voltam ahhoz, hogy ezt elkövessem. És az nem kegyesség, az nem alázat, az nem jó cselekedet. Valaki így fogalmazta meg, hogy aki középszerű volt Isten nélkül, az középszerű lesz keresztényként is sok esetben. Mert amikor itt ezekről a gondolatokról elmélkedünk, talán otthoni elcsendesedésünkben, hogy értsünk egymással egyet, az nem azt jelenti, hogy olyannak kell lennünk, mint az átlag keresztény, hogy végig élhetünk úgy egy életet, hogy nem tettünk semmit senkiért, sem a gyülekezetünkért, sem valaki másért. És az jó, mert legalább nem vétkeztünk. Ez teljesen félreértés. Az alázattal kapcsolatban is ez a fajta álszerénység, vagy gyávaság, vagy félelem, szorongás, ez nem az alázat. Aki velem együtt középszerre hajlamos, az merítsen erőt abból, hogy erőt kaptok, amikor eljön a Szentlélek, és tanúim lesztek. Vagy abból, hogyha szorongásotok van, és ezért a gonosz ezáltal el tud titeket attól rettenteni, hogy aktív életet éljetek másokért, akkor gondoljatok arra, hogy a Szentlélek átjár az egész bensőnket, és megtisztít mindenből. Sokszor azt látjuk, hogy olyan emberek, akik bátrak voltak a bűnben, bizonyos értelemben, harciasak voltak a bűnben, megismerték Istent, harciasak lesznek keresztényként. Kap egy jó előjelet ez a fajta nem középszer. De testvérem, ha velem együtt középszerű az életed, még mindig megvallhatod és mondhatod Istennek, hogy én nem szeretnék középszerű életet, keresztény életet élni, nem szeretném azzal a minimális, hogy legalább senkinek ne ártsak ezzel a fajta gondolattal, hogy legalább ne kövessek el hibát. Ez olyan, amikor valakinek nagyon szigorú a főnöke, és nem mer semmit sem csinálni, nehogy abból büntetés legyen. Mi Istenünk irgalmas és igaz Isten. Azért, mert az átlag keresztény képe ez a fajta passzív tagság lett. Nem ezzel kell egyetérteni, hanem a krisztusi közösséggel. Abban legyünk egyetértésben. Nagyon-nagyon fontos, hogy ott ne legyen harc, mert a világban van. Ott legyen az, hogyha van valami konfliktus helyzet, legyen szemünk arra, hogy feltárjuk, elmondjuk, és megoldást keresünk rá. Ne maradjon úgy. Ne maradjonak úgy problémák. Keresztények között semmiféleképpen ne maradjanak leplezetlen, vagy ne lehessen titokban tartani őket, vagy ne lehessen csak a tudat alattiba nyomni őket, hanem tárjuk fel, mert számunkra a keresztény közösség egy bázis arra, hogy a világban lévő szenvedéseket valamilyen módon el tudjuk viselni, még erre is való a keresztény közösség. Hogy olyan, mint egy maratoni futás után megérkezünk valahova, és itt ki tudjuk fújni magunkat, és megkapjuk a felszerelésünket a következő maratoni futásra. És ezért nagyon fontos erre figyelni, mert a gyülekezet, meg a közösség az egy törékeny valóság. Hogyha az ember le akar számolni a gőgével, büszkeségével, hogy alázatos ember legyen, az első az, hogy szembenéz vele. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincsen bennem önteltség, az a legönteltebb ember a világon. Először is szembe kell nézni, hogy ez egy komoly valóság. Ez az Isten nélküli természetünkből fakad. Ez van. Ez nekünk van. És az a baj, hogy néha nagyon sunyi módon jön elő. Alázatosságnak a köntösében. De nézzünk vele szembe, és kérjük rá Istennek az irgalmát. Hogy mi az, amik bennünket érnek az ige szerint, hogyha az összefüggést olvassuk, éppen a felolvasott ige szakasz előtt a házastársakról van szó, becsüljék meg egymást, és mi van akkor, hogy a házastárs nem hívő. Ez is mostanában sokszor jön elő. De ez is egy szenvedés forrása, amikor valaki nem hívő közegben hívő ember. És erre van magyarázat, csak nagyon fontos, hogy a hívő ember ne használja soha takaróként azt, hogy hát én azért szenvedek, mert hívő vagyok. Ezt egészen egyértelműen mondja itt az ige, hogy itt különbség van a között, amikor azért szenvedünk, mert mi valami ostobaságot követtünk el, és a között, amikor minket a hitünk miatt gyaláznak. Azt mondja, hogyha már nincsen semmi eszközünk arra, hogy meggyőzzük a másik házastársunkat, vagy a nem hívő rokonainkat arról, hogy ki Jézus Krisztus, akkor a cselekedeteink tanúskodjanak. És hogy legyünk ebben kitartóak. Ezt mondja az ige. Hogyha Krisztusban vagyunk, akkor ebben kitartóak lehetünk, mert ő egész életén át méltánytalanságot szenvedve szolgálta végig az életét, és adta értünk az életét. A krisztusi életben ez lehetséges. Önmagunktól nem, mert mindig várjuk, keresjük a kompenzációt, hogy hol lesz nekem jó. Vagy hol tudok, és majd erre is vissza fogunk térni, hogy hol tudok bosszút állni. És erre van az ige, hogy ne viszonozzátok a gonosz gonosszal. Ez is egyfajta nehézség, a bennem lévő düh, a harag, hogy nem akarok a másiknak adósa maradni. És mit mond a szenvedésről kicsit később Péter levelében? Azt mondja, boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. És hiszem, hogy aki ezt átélte, tudja, hogy ez nem egy sovány vigasz, hanem hogy ez teljesen valós. Hogy Isten különleges békessége, az ő szeretetének különleges áradás, a szívünkbe árad, amikor szeretettel fogadjuk a minket Krisztusért érő bántást. Mert sokszor nem így van, hát ezért figyelmeztet bennünket az ige. Akkor rátélek arra a viszonzásra, amit az igében ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyanászkodásért gyanászkodással. Tehát a bennünk lévő harag, a bennünk lévő még mindig túlságosan nagy, önérzet, az nem akar adósa lenni a másiknak. És azt gondolom, hogy az a legviccesebb, amikor az ember arra jut el, jó, amikor az ember önmagán tud nevetni néha, vagy a saját szánalmas mi voltán, amikor a rossz dolgokról van szó. Jó, amikor örvendezni tud a bűnbocsánat felett, de nem rossz, hogyha az ember tud magán nevetni, illetve néha azt mondja, hogy hú, milyen ostoba vagyok. Hogy olykor az ember azzal viszonozza az őt érő bántást, hogy közömbös azzal szembe, aki bántotta. És ez annyira abszurd, hogy én azt gondolom, hogy büntetek valakit azzal, hogy a velem való közösségből től megvanom. Szóval, hogy én kinek gondolom magamat, hogy az büntetés valakinek, hogy én megvonom a vele való közösségemet. Sőt, hát haragosan köszönök oda valakinek vissza. Miért gondolom, hogy az büntetés bárkinek is valóságosan, hogy én haragosan köszönök, vagy egyáltalán nem köszönök? Tehát amikor az ember haragjának teret ad, akkor látjuk, hogy mennyire irracionális módon tud az ember viselkedni. És tulajdonképpen azt kéri tőlünk Isten, hogy ahogyan én viszonyulok hozzátok, ti úgy viszonyuljatok az ellenségeitekhez. Hogy nem a törvény igazsága alapján, mert te is elvárod, hogy Isten megbocsásson neked, hanem a kegyelem alapján viszonyulj az ellenségeidhez. Hadd olvassak fel egy nagyon találó részt ezzel kapcsolatban. Mert Isten a lelkületet nézi. Tehát amikor te egy kutyaszorítóba kerülsz, ahol legszívesebben bosszút állnál, vagy jönne fel a lelkedből valamiféle bosszúállás, Isten azt nézi, hogy abban a helyzetben te hogyan reagálsz, amit megtanultál tőle, azt szerint reagálsz-e. Azt hiszem, hogy Isten túlnéz az adott helyzeteken, és a szándékok meg a szív mélyére lát. Úgy gondolom, hogy jobban érdekli őt az, hogy hogyan viselkedünk, mikor bántanak vagy megaláznak, mint az a tény, hogy megbántottak minket. Némelyikünk tapasztalta már, hogy ékes szólón igen kifejezően lehorták az emberek, de Isten nem ezek a szónoklatok érdeklik. Ha az ő gyermeke vagy, és megaláztatást vagy üldöztetést viselsz el a nevért, akkor az érdekli őt elsősorban, hogy mindenre milyen lelkülettel válaszolsz. Vajon kemény szívről tanúságot téve kiáltasz bosszúért? Ha ellenállsz Isten lelkének, aki azt kéri, hogy megváltó Jézus Krisztus szeretetét és kegyelmét mutass be, akkor biztos lehetsz abban, hogy Isten ellen fog állni neked. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy Isten a téged bántó ember pártjára fog állni. Csak annyit jelent, hogy ellen fog állni neked, mert a makacs embernek mindig ellenáll. Míg ha a tények alapján igazad is van, Isten tudni fogja, hogy helytelen a lelkületed. Amikor Isten ellenáll egy embernek, amivel az büszke, nem biztos, hogy azonnali és drámai ítélettel sújtja őt. Valószínűleg nem fogja ellenállását azzal jelezni, hogy nyilvános módon ítéletet küld rá. Isten ritkán küld ítéletet drámai módon. Kíváncsi vagyok, hogy gyorsabban megtanulnánk-e az alázatosság és engedelmesség leckéit, ha Isten úgy szegülne ellen az embernek, mint egyik katona a másiknak, kardvágásokkal és vérontással. És maga az Úr Jézus is erre tanít bennünket az evangéliumban. Remélem gyorsan megtalálom. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogad fogért. Ugye sokszor hallottuk már ezt, és ebben a bosszút érezzük, de ez már a bosszú visszafogásáról szól, ez a tálió törvény, hogy szemért csak szemet, fogért csak fogat, mert az ember olyan, hogy szemért életet. Kis vagyonért nagy vanogyont, kis szidásért nagy szidást. Tehát ez már egy visszafogása az ember indulatának. És akkor azt mondja erre Jézus: hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogat fogért, én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem annak, aki arcol úgy jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj vele el kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön ad, aki akar kérni tőle, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogyan mennyei atyátok tökéletes. Ez az Úr Jézus akarata az életünk felől. És akkor még két dolog az, amiről beszélni szeretnék. Az egyik az a beszéd, de megint előjött a beszéd. Lehet mondani azt, hogy nagyon sokszor jön elő az, hogy hogyan beszélünk. Akár arról szól az élet, akár nem. De nem az a kérdés, hogy hányszor jön el, hányszor beszélünk a beszédről az ige alapján, hanem hogy az szerint élünk el. Lehet, hogy következő héten is a beszédről lesz szó, vagy azután is. És nem ez a kérdés, hogy már unásig hallottunk a beszédről, hanem az, hogy milyen a te beszédet. És azt gondolom, hogy megfelelő kreativitást kaptunk Istentől. Mindenki kapott ilyen fajta dolgokat. És ehhez az eszközeink rengeteg széles skálája áll rendelkezésre, hogy kontrolláljuk a beszédünket. Legegyszerűbb az lenne, hogy egy nap, egész nap 24 órát felvenni, és megszűrni, hogy miket mondtunk aznap. Ez nem azt jelenti, hogy csak hasznos dolgokat szabad mondani. Mert ki kell fejezni a szeretetünket, az együttérzésünket, a megbánásunkat, a megbocsátásunkat, sok minden mást, ami lehet, hogy valaki számára nem tűnik hasznosnak. De úgy megszűrni, hogy mennyi volt abból tényleg fontos. Vagy mennyi volt csak a beszéd kedvéért. Vagy mennyi volt valakinek a háta mögött. Vagy mennyi volt az, ami valakinek a becsületébe gázolt. És hogy mennyire fájna nekem, hogyha rólam ugyanígy beszélnének. Tehát kaptunk értelmet, hogy fékezzük meg a nyelvünket. Gyakoroljuk magunkat, először nézzünk csak meg egy napot, a jövő héten. Tűzzük ki a hétfőt, amikor a legtöbb energiánk van remélhetőleg, vagy szerdát. És nézzük meg tudatosan, hogy mit mondunk, mit beszélünk. És figyeljünk rá tudatosan. És hogyha, mert az a baj, hogy a beszéddel kapcsolatos bűneinket nem tartjuk akkora nagy bűnnek, ezért meg se valljuk. Ha figyelsz a beszédedre, észre fogod venni sok mindent, ami nem az Isten szerint való, akkor azt este vald meg, és kérd rá az Isten kegyelmét. És kérd, hogy tisztítsa meg a nyelvedet, az értelmedet, a szívedet, hogy ne legyen olyan könnyű kimondani a rágalmat, a rosszat, a szeretetlenséget. Hogy erre figyeljünk oda. Nem azért, hogy ne kelljen még egyszer beszélni a beszédről, hanem azért, hogy elérje a célját az, amit az Isten, ami beszédünk kell, akar. Hogy egyértelműek legyünk, ne legyen kétértelmű a beszédünk. És amit mondunk, azt meg is tegyük. Sok minden más. És inkább ne romboljuk az embereket, hanem emeljük. Olyan sokszor van az, hogy valaki valakit bemutat úgy, hogy nincs az jelen. És rögtön előjönnek a bűnei, amiket elkövetett, amiről érdemes őt ismerni. Mert ő az, aki, hogy helyes-e ez, hogy az ember így mutat be valakit. No hát, és az utolsó az, amiről szeretnék beszélni, ezzel lezárom, hogy legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Élő reménység, ez nagyon sokszor előjön Péter levelében, hogy élő reménységünk van, élő, mint az élő víz, az folyik, mozgásban van, állandóan árad, élő reménységünk van, mindenkor, legreménytelenebb helyzetben is Jézus Krisztus, ami élő reménységünk, valóságos. Ezért nem lehet különben bizonyos szempontból sablonokat felállítani, hogy Isten egyszer így szólt, majd úgy szólt, majd amúgy szólt, különben mindenki feltétlenül azt szerint, a sablon szerint fog szólni, nyilván igényen keresztül, hanem azért nem lehet, mert az Isten, ő él, élő Isten, élő módon akar, nem sablonok az akar, hogy betanuljunk, hanem azt akar, hogy beszélgessünk vele. De hogy számon kéri valaki rajtunk ezt az élő reménységet, arra kell gondolni, úha, ma még nem volt senki, aki megkérdezte volna konkrétan, hogy na, mi a benned lévő élő reménység, ne erre a szóra várjunk. Mert amikor valaki azt mondja, hogy tönkre van menve az életem, vagy nem ér az életem egy fabackát sem, vagy szomorúságom van, azzal azt kéri. Nem kell konkrétan arra várnunk, hogy na, most akkor tegyél bizonyságot a benned lévő élő reménységről. Hanem vannak, a szeretet adja meg, hogy szemünk legyen arra, hogy kinek az élete kiállt, és hol akarja Isten, hogy megszólaljunk. De ne csináljunk ebből törvényt. Hanem inkább töltegessünk be a Krisztussal, és akkor készek leszünk arra, hogy az, amit ő betöltött a mi szívünkbe, azt továbbadjuk, azt túláradjon mások életére. Mert Isten azt akarja, hogy örömteli legyen még ez a szenvedéssel teli földi életünk is. De mindig emlékeztet ebben a levélben, különösképpen is, az örökségre, ami a Krisztusban hívőket várja oda át. Ami most is formálja már az életünket. Amen. Mennyei Atyám, nem pusztán az a kérdés, hogy nehéz nekünk az ellenségünket szeretni, és arra a kérdésre is, hogy így tettük-e, azt őszintén tudjuk mondani, hogy nagyon sokszor nem így volt, hanem az, hogy kértük-e rá a kegyelmedet, irgalmadat, a te bocsánatodat, és volt-e a szívünk vágya az, hogy úgy cselekedjünk, ahogy Jézus Krisztus. Úr Jézus, olcs a mi szívünkbe vágyat, hogy veled közösségbe legyünk, és azokkal, akiken keresztül formálni akarsz bennünket. Engedd meg, hogy erőnk legyen ahhoz, hogy a tűz, amibe helyeztél, hogy az kibírjuk, és megvárjuk a te időzítésedet, hogy amikor te ki akarsz bennünket venni, akkor menjünk ki, és vágyakozzunk ki. Engedd meg, hogy minden nap megélhessük keresztünk felvételét és hordozását, hogy nyitott lehessen a szívünk mások felé, hogy formálódjon, hogy ne tudjunk egy egész életet úgy leélni keresztényként, hogy még a cselekvésnek szándéka sem fogalmazódott meg a szívünkbe másokért. Uram, könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, és hálát adunk neked az úrvacsora közösségéért, amiben együtt részesülhetünk. Amen.